I matko sunt testerei. Csordult van a szív, hálával, édesatyám, Istenem, ma délután is, mert tudjuk, hogy van szavad hozzánk. Úgy vágyunk te hozzád, édesatyám, és valóban, ahogy az énekíró is mondja, hogy nincs másra szükségünk, csak a te kegyelmedre, és a te megváltó művedre, hogy azt mi befogadjuk a mi szívünkbe. Szeretnénk ezt tenni ma délután is, és töltsd be a mi lelkünket a Szentlélekkel, és mindazzal az üzenettel, amelyet kívánsz ma szólni, légy áldással így a délutánon is közöttünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és még egy éneket énekeljünk folytatásul. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm ma délután is a gyülekezetet, és köszöntöm azokat is, akik élő közvetítésben vannak velünk együtt, és köszöntöm Simon András lelkipásztor testvért kedves feleségével, aki egész napunkban vendégünk. Át is adom a szót, és kérlek, hogy olvasd Isten igéjét, kérj rá áldást, és utána pedig az ige hirdetés szolgálatát is várjuk tőled szeretettel.
Én is hadd köszöntsek mindenkit nagyon sok szeretettel. Köszönöm, hogy vállalták ezt az áldozatot, hogy korábban jöjjenek. Nem sok idő maradt pihenni, de az Úr Jézus lábainál Mária leült és megpihent. Úgyhogy az ige mellett hiszem, hogy megcsendesedik a szívünk, lelkünk. Hadd olvassuk fennállva Isten igéjét a ma délutánra a Filippi levélből a negyedik rész, negyedik versétől a hetedik ige versig terjedő szakaszt kívánom felolvasni, ami kapcsolódik a délelőtti témához. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levele a negyedik rész, 4-től 7-ig terjedő szakaszát. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelid lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, nagyon nagy hála van szívünkben azért, hogy Jézus Krisztus által megváltottad életünket a kárhozattól. Köszönjük, hogy vele együtt az életünkbe békesség, öröm, csendesség költözött. Köszönjük, hogy az Úr Jézus maga mondta, hogy békességet ad nekünk, és nem úgy, ahogy a világ. Úr Jézus, várjuk ezt a békességet, az örömöt, hogy vidd még inkább teljességbe az életünkbe ezen a délutánon. Segíts a te színed elé úgy járulni, hogy megszólíthass, ha tanítani akarsz, legyen nyitott a fülünk, szívünk, és kérünk, hogy tedd áldottál így ezt a délutáni alkalmat is, ami számunkra. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Valahányszor csak olyan gyülekezetbe szolgálok, ahol még nem jártam. Előzőleg egyfelől próbálok egy kicsit valamilyen képet kapni a gyülekezetről. Ezt tettem körülbelül egy 2 héttel ezelőtt, belehallgattam egyik ige hirdetésbe, és akkor épp Kálmán testvér szolgált, és mondom, azt hittem, hogy nem ismerek senkit itt két egyházán, illetve itt Békés Csabán. Aztán kiderült, hogy mégiscsak a kedves testvérrel, akivel együtt vagyunk a szószéken, mondom, ő is olyan ismerős, valószínű gyűléseken, vagy hol találkoztunk. De a legnagyobb érdekesség számomra az, hogy érdekes, akárhova megyünk, akár Erdélybe, vagy itt Magyarországon, amikor bemegyünk egy-egy gyülekezetbe, és szembenézünk a testvérekkel, mintha mindig mindenkit régről ismertünk volna. Nem tudom, hogy nem-e vannak így a testvérek is. Olyan ismerős arcok. És én úgy vélem, hogy azért van ez, mert sokunkban kirajzolódik már Krisztus képe, és valamilyen hasonlóság tükröződik az Úr Jézus Krisztusról, ami megváltónkról felénk. A kivetített téma könnyezve vetni, újongva aratni, akár azt az igét is olvashattam volna, és hasonló gondolatokat mondhattam volna el. Én úgy kapcsolódok ehhez a témához, ugye a délelőtt a vetés, a négyféle talaj, hogy az, aki könnyezve vet, az újongva fogja majd hozni a kévéjét. Örömmel jön. Gyerekkoromban még a nagyszüleim mesélték, meg a szüleim is, még gyerekként ők arattak, nem volt mindig ilyen modern világ, hogy a komoly kombájnok mennek és aratnak, és mesélték, hogy milyen volt korán kelni, kimenni, és megfonni a köteleket, azt már harmaton kellett, mert különben, ha száradt, töredezett, idősmamák látom, hogy bólintanak, tudják, miről beszélek, és mondták, hogy nem lehetett azt akárhogy, de mondom, olyan korán felkeltek, ó fiam, a sötétedés, ott kezdett pitymallani. De azt mondja, hogy amikor azt a naphevét végig dolgozták, a marokszedő, a kaszálós először, aztán a kévekötő, vagy kévébe rakó, és a kötő, és majd aztán keresztbe rakták, és így, hogy elmesélték, mint gyereknek, úgy megelevenedett előttem, hogy mekkora öröm lehetett, amikor aztán jöttek hazafele este, még sötétbe mentek, de már sokszor sötétedésbe hazafele, visszatekintettek, hogy hála a jó atyának, lesz kenyér, lesz mit enni. Jézus, amikor imádkozott, egyáltalán nem azt mondta, hogy Uram, Atyám, az évi sztokkot biztosítsd most, különben nem tudjuk, mi lesz velünk. Nem, hanem azt mondta, hogy azt kérjük, hogy a mi mindennapi kenyerünket, azt add meg nékünk ma. És ha valaki tud örülni, hát egy éhes ember neheze. Egy gyereket megkérdeztek, a tanár kérdezte, hogy gyerekek, szerintetek melyik a legnagyobb ünnep? Hát jelentkezett egyik, mondta ezt az ünnepet, másik a... Talán egy gyerek jelentkezik, azt mondja, tanító bácsi, szerintem a disznótor. Fiam, hogy mondasz ilyet? Hát ott a karácsony, ott a... Igen, tanító bácsi, de ha nem vágunk disznót, a karácsony is szomorú lesz. Ha nincs mit enni, akkor lehet akármilyen zengzetes ünnep, amikor az ember éhes, akkor nem tudja azt az örömet úgy kifejezni. És nagyon egyszerű a képlet, amit Pál apostol itt mond a Filippieknek. Szinte biztos vagyok benne, hogy sokan akár kívülről el tudnátok ezeket mondani. Örüljetek az Úrban mindenkor. Na jó, testvér, de hát lehet örülni mindig? Mindig van okunk, hogy miért örvendezzünk? Hát nem. Én is jó 2 éve el kellett temessem a feleségemet, és nem tudtam úgy örülni, hogy hát nem is illett volna, ugye? De a békesség, az Isten tervébe való belenyugvás még akkor is a gyász között is ott kellett legyen az életem, és ott volt. És az Isten békessége tudott átvinni azon a helyzeten. És Isten aztán megörvendeztetett újból. De egy hívő embernek mindig van oka, amiért tudjon örvendezni. És igazából nem kimondottan az öröm gondolatát tettem címgondolatnak, hanem hogy milyen is a kiegyensúlyozott hívő élet. Vannak emberek, és a legtöbb ember ilyen, tud örülni, ha megkapta a fizetést, ha tele a zsebe, ha jól lakott, ha olyan a közösség, a társaság, de ez az öröm legtöbbször csak addig tart, na meddig? Amíg elfogynak a barátok, mint a tékozló fiúnak, akkor kiürül a zseb, mikor korog a has, akkor vége minden tudománynak. Na de Pál apostol megmondja, hogy mi a titka annak, hogy mindig lehessen örülni. Azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Na, ez meghatározza a helyét. Ez meghatározza, hogy hol is van az az igazi öröm. És nagyon sokszor a kívülállók, a nem feltétlenül velünk egy hitet vallók abba kötnek bele, hogy hát nem látok én semmi örömöt. Vagy van, aki beleköt a mi életvitelünkben, és azt mondja, hogy hát miért legyek én hívő? Látom a másikat, és az olyan. Testvéreim, ez egy akkora teszt kérdés nekünk, hogy van-e egy olyan folyamatos, tartós, kiegyensúlyozott békességünk, örömünk? Mert az Úrban lehetséges. Hadd mondjam azt, testvéreim, egy kicsit a szöveg környezetét is megvilágítva előttetek, nem mintha tudatlanok lennétek az ígében, de Pál apostol a Kolossei levelében, a 2:7 van is erről egy kis tanfolyam, Kolossé 2:7 kurzus, lehet, hogy végeztétek valakik, egy jó vaskos könyv, és nagyon alapos tanítást ad erre az igeversre építve, mármint a Kolossé 2:7, azt mondja, hogy meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne a Krisztusban, aki a fő. Ha Krisztusba gyökerezik az életünk, ha belőle táplálkozunk, ha az életünk nem magunk körül forog, nem hogy én mit akarok, és hogy nekem ezek a terveim, hanem úgy, ahogy Jézus imádkozott, hogy Atyám, legyen meg a te akaratod. Na úgy, ha az ő terve lesz meg, és én mégis boldog tudok lenni, akkor vagyok jó helyzetben. Mert azt jelenti, hogy magamévá tudtam tenni, ami drága megváltónk tervét, akaratát. Egy vagyok az Atyával, Jézus Krisztus által. Pál apostol a második missziói útja során jutott el Filippibe, és ahogy ott szolgált, emlékszünk, volt ott sarkalatos pillanat is, amikor a bizonyságtételért, meg a jövendőmondó kislány meggyógyításáért, a démontól való megszabadítás miatt bekerült a Filippi börtönbe Silással. De előbb már hallotta őt Lídia, az megnyitotta a szívét, megtért, aztán ott volt a börtönőr, a Filippi börtönőr, és ezekből ők voltak a gyülekezet alapító tagjai, meg családjaik, ők alkották a Filippi gyülekezetet. Csak hogy Filippi egy olyan gyarmatváros volt, ahova nagyon sok római vazallus érkezett, úgy szólván nyugalomba, nyugállományba került katonákat, oda küldtek, egy amolyan nyugalom zóna lehetett ez Filippi a római katonáknak, és minden joggal rendelkeztek, ami a rómaiaknak kiárt. És emlékszünk, hogy Pál apostol ezt fel is hozta, mikor őt az elítélni akaró százados meg megvesztőztetni tudomására jutott, hogy Pál római polgár, akkor meghökkent, és azt mondta, fú, te római polgár vagy? Na hát akkor bocsánat, akkor mindjárt én kérek elnézést. És azt mondja, hát én ezt nagy drága áron vettem meg. Azt mondja, Pál, én nem csak hogy vettem, hanem én abba születtem. A római jog az egy nagy dolog volt, és ilyenek alkották többségében Filippi városát. Na, de akik azok között éltek, mint hívő emberek, és kemény katona gondolkozású emberek között, nem volt olyan egyszerű hirdetni az evangéliumot, mondani nekik, aztán voltak, akiket a hitükért üldöztek is, vagy sanyargattak, és Pál apostol mégis azt írja nekik, hogy testvéreim, Filippi testvérek, ti örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Fordítsuk le ezt mostani magyar nyelvre. Békés Csabai testvérek, örüljetek. Ismét mondom, örüljetek. Hát jó, de testvére, nem ismeri a helyzetünket. Oké, én nem ismerem. De higgyétek el, hogy nem volt Pál apostolnak könnyebb helyzete, amikor bíztatta a filippieket. Nagy valószínűséggel börtönből írta a levelét, Krisztus után 61-62-ben, egyesek azt mondják a római börtön, mások az efézusi börtönben, pontosan nem tudhatjuk mi sem, de a lényeg, hogy Pál apostol egy mostoha körülmények között éppen talán sajnálhatta volna magát, de nem ezt teszi, hanem bíztatja a filippi testvéreket kitartásra, hűségre, odaszánásra, és azt mondja, testvéreim, örüljetek mindig, nem csak amikor jól megy sorotok, hanem bármikor. Ebben a levélben többször szerepel az öröm szó, a görög kara, vagy az örvendezni kairo, ami azt az állapotot tükrözi, amikor az ember igazán hálát tud adni Istennek. Az örvendező ember hálás ember, és aki hálás tud lenni, annak van igazi öröme. Valahogy a kettő kiegészíti egymást. Ebben a levélben Pál apostol megköszöni a filippiek támogatását, és elmondja nekik, hogy nagyon jól fogott. Örült annak, hogy megemlékeztek róla az ő fogságában, nélkülözésében. De azt is elmondja, hogy ő megtanult szűkölködni is, bővölködni is. Nem kimondottan az adományért, amit kapott általuk, hanem nagyon hálás volt a filippiek gondoskodó szeretetéért. És ez azt feltételezi, hogy Pál tudta, hogy nem biztos, hogy mindig az ad jobb szívvel, akinek sok van, hanem azt tud adni sokat, akinek jó szíve van. Ez egy kicsit különbözik, ugye? Lehet valakinek annyi, hogy csordultig, túlcsordul, De nem jut oda az a túlcsorduló rész se, ahol nagy szükség lenne rá. Viszont van, aki átlagember, vagy éppen van neki is, de mégis a jó szíve, gazdagsága a szegénységének a bővölködősévé növi ki magát. Isten valami ilyesmit akar bennünk is kiformálni. Úgy adni, úgy gondolni másokra, amikor szétnézünk, és mindent, amit csak el tudtunk képzelni, megvan, hát úgy köszönjük szépen. Hát azt mondja a másik, adott, de hát csak a feleslegből. De úgy adni, hogy esetleg azt akár mi is fel tudtuk volna használni, az már áldozat. És Isten látja, tudja az állapotunkat, helyzetünket, vagy ismeri épp délelőtt, hogy imádkoztunk a betegeinkért, tudja a te problémádat, tudja a te nehézségedet, és mégis azt üzeni ma, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Jó, de hát testvér, ki tudja, mit diagnosztizálnak holnap? Én nem tudom. De tudom, hogy van egy olyan Istenünk, aki a rákbetegséget is meg tudja gyógyítani, ha ő akarja. Nem hirdetem azt, hogy biztos, meg fogsz gyógyulni. Ha Isten dicsőségére az lesz, akkor ő megteheti. Ha Isten valami mást akar kiformálni, örömet, békességet mégis tud adni, mert az Úrban ez lehetséges. Ha az életünk el van rejtve benne. Aki örül, igazából az hálás az Istennek. És Pál apostol valahogy úgy fejezi ki, hogy ezek a filippi testvérek nem a saját helyzetük miatt aggódtak, nem magukat sajnáltatták, hanem készek voltak együtt érezni az apostollal, készek voltak adakozni, szolgálni az Úr Jézus Krisztusban. Örülni tehát az Úrban lehet igazán. Aztán azt is mondja Pál, hogy a ti szelid lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt, mert az Úr közel. Örüljünk, aztán legyünk szelidek. Hát alázattal őszintén kell mondjam, és erről a feleségem is tud némi bizonyságot tenni, hogy alapból én nem vagyok egy olyan nagyon szelid ember. És talán vagytok még mások is így. De azt tudom mondani, hogy harcolok azért, és szeretnék szelid ember lenni. Akarok az lenni. Lenyűgöz, mikor valaki nagyon alázatos tud lenni, és nem csak megjátsza magát, hanem figyelve az életét, meg tudja hajtani a fejét, és alázattal úgy jön az Úr elé, hogy szinte kívánnál neki segíteni. Pedig van békessége is, van öröme is, és nyugodt, tudja, mit tesz, de nem büszke arra, hogy ő tud tenni valamit. Az apostol azt mondja, hogy a ti szelid lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt. Nem tudom, most, hogyha elgondolkozol, kedves testvérem, hogy ismernek téged. És nem kell messzire menni. Hogy ismer férként a feleséged? Milyennek ismernek a gyermekeid? Mert gyenge evangélisták leszünk, hogyha akarunk az ötödik szomszédnak bizonyságot tenni, de gyerekeink azt mondják, hogy apa egy goromba ember. Vagy apa nem szereti anyát kellőképpen. Vagy nincs meg az a harmónia családban, és nem elriasztani akarlak, testvéreim, hanem inkább a szívetekre beszélni, hogy azt mondja Pál, azért legyen ez, mert az Úr közel. Ha akkor közel volt, és nem tévedett, mennyivel közelebb van most? És nem tudhatjuk, hogy az énekírő azt mondja, hogy én nem tudom, miként hívja az Úr haza, halállal-e vagy angyalajkival, hogy eljön az ég felhőjén, jön Jézus Krisztus a második eljövetele, jön az elragadtatás, és aki kész lesz, megy vele. Vagy egyszerűen engem személyesen fog számadásra hívni. Magához szólít? Olyan érdekes volt, a feleségem egyik unokatestvérének a férjét meglátogattuk körülbelül 2 hónappal ezelőtt. Készültünk az őszóta, de most jött össze nemrég. És hogy oda mentünk, látszott rajta, hogy nagyon szenved. És beszélgettünk, bíztattuk, aztán úgy felelevenedett, hát egy faluból származunk, Szilágy Balláról is, sok élményt elmesélt ő is, én is, és egy mondatát úgy, amit elmondott, megütötte a fülemet. Azt mondja, mit csinálunk, testvér? Ha jön a behívó, menni kell. És mondom, hogy így van, testvér, ezt nagyon jól mondod. És alig telt egy 3 hét, hívott a felesége, hogy na hát, a kedves testvér hazaköltözött. De az, amit mondott, az az én szívemben teljes békességet eredményezett, az én testvérem készült haza. Nem azt mondta, hogy jaj, mi lesz? Jaj! Nem, ha jön a behívó, menni kell. Ami szelíd lelkiségünk legyen ismert az Úr előtt, minden ember előtt, mert közel van akár az életem vége, akár az emberiségnek, a mindennek a vége, jön Jézus, és számadásra kell álljunk. Nagyon fontos az, hogy hogyan tudunk mi bizonyságot tenni az embereknek. Szokták mondani, hogy nagy baj az, hogyha hangosabban beszél az, ahogy élsz, mint az, amit mondasz. És ezt rossz értelemben mondják. Mert ha olyan jó a bizonyságtételed, az életviteled, a segítőkészséged, a jó szándékod, vagy ne talán, ha ki vagy merülve, akkor ne is közelítsenek hozzád, ne kérjenek segítséget. Nagyon sokrétű ez a dolog, nincs itt idő egy ilyen Isten tiszteleten kifejteni. De Isten vizsgálja a szívünket, és ő az, a te atyád, aki titkon néz, megfizet nyilván. Ha látja, hogy a szándékunk azon van, ahogy felkeltünk egész, míg lenyugszunk, hogy kinek tudjunk segíteni, akár anyagiakban, akár kétkezi munkával, akár abban, hogy látjuk, elindult az Úr Jézus követésében, kezd csirázni az ige mag, és oda megyünk mellé, és ápoljuk, szeretjük, mi ezt kell tegyük legtöbbet a roma testvérek felé. Körülvenni őket szívünk teljes szeretetével, rájuk pazarolni. És néha még úgy is van hálátlanság, de ezt az Úr tudja, tehát ezért nem aggódunk, mi nem csüggedünk el, csak sajnáljuk őket esetleg. De Isten le akarja mérni az életünket. És legyen a mi szelíd lelkiségünk nyilvánvaló az emberek előtt. Eszembe jutott a Mózesnek a példája, akiről azt mondja az ige, hogy a földön élők között ő volt a legszelidebb ember. És ugye tudjátok, testvéreim, hogy ő is egyszer elveszítette a türelmét, és azt mondta a népnek, hogy ebből a kősziklából fakasztak nektek vizet? Adjak nektek vizet? Isten azt mondta, sújts egyszer a kősziklára. És ő lendületében nem egyszer sújtott, hanem majd én megmutatom. És azt mondja Isten, hogy Mózes, ez nem volt jó. Ez nem volt jó bizonyság a nép előtt. És az lett a következménye, hogy szemeivel megláthatta az ígéret földjét, a Kánaan földjét, de a lábát nem tehette oda be. Nem részletezem, hogy milyen volt az Isten részéről Isten joga dönteni. De én szeretném, hogy én is, te is bejussunk a mennyei Kánaánba. Ne csak sóvárogjunk afelé, ne csak kívánkozzunk oda, mennybe menni, hanem az életünk legyen olyan kedves Isten előtt, és tanítson minket élni alázatban, hogy be is jussunk oda. És a mi viselkedésünkről meglátszik az, hogy milyen hívők vagyunk. Nem elég, testvéreim, csak szájjal vallást tenni őt, bár azt mondja az ige, aki szívében hisz, és szájával vallást tesz, az megtartatik. De a hit és a vallástétel az gyakorlatilag, a másik apostol azt mondja, mutasd meg nékem a te hitedet, miből, mi által? Hát a tetteid által. Én is megmutatom az én hitemet az én cselekedeteim által. Isten teljes lényünket akarja az ő uralma, az ő országa építésének a céljára felhasználni, hogy amikor valaki szeretne megtérni, akkor bátran irányíthassa egy még nem megtértnek a tekintetét terát. Nagyon meglepődünk olykor, hogyha valamit lekövetnek a gyermekeink, egy-egy rossz viselkedés, rossz gesztus, és néha szégyenkezve kellett azon kapjam magamat, és nem is tudtam rájuk haragudni. Eszembe jutott, hogy pont úgy viselkedtem én évtizedekkel azelőtt gyerekként a szüleimmel. Akkor megkértek valamire? Miért? Megint én? Hozz fiam egy vedel vizet. Ott az öcsém, menjen ő. Mindig én. Hát fiam, te vagy a nagyobb. De miért? És ugyanezt a miérteket hallom most vissza a tizenéves fiamtól, meg a lányomtól. Légy szíve, de apa miért? Mondom, csak azért. És nincs mindig megmagyarázva minden. De Isten, mint egy jó, szerető atya, nagy szeretettel akar tanítani úgy, hogy közben ne kelljen veszőve, meg bottal megvigasztalni, hanem lássa, hogy a szívünk szerint tesszük a jót. Legyünk szelidek, legyünk azok, akik készek vagyunk figyelni Isten akaratára. Következő gondolat, hogy az aggódás helyett inkább imádkozzunk. Azt mondja, hogy és semmi felől ne aggódjatok, hanem a ti kéréseiteket minden alkalommal hálaadással tárjátok fel az Isten előtt. Nem merem megkockáztatni, megkérdezem, hogy van-e itt valaki testvérek közül, aki életében nem aggódott. Gondolom, mind a két kezedet leengedett. Ez a terület az, ahol az ördög nagyon hamar meg tud kísérteni, nagyon könnyen be tud csapni, de nagyon könnyen. Mert, hát jó testvér, de mi lesz, ha? Mi lesz, ha elfogy a nyugdíj? Mi lesz, ha összebukik az egészségügyi rendszer? De mi lesz, ha? Mi lesz, ha? Hát mi lesz? Nem tudom. Az Úr tudja. És ő az, aki gondunkat tudja viselni. És mi azok vagyunk emberek, akik hamar elcsüggedünk, ha jön egy próba, jön a gond. Az ige arra figyelmeztet minket, hogy álljunk ellene az ördögnek, és az elfut tőlünk. Ez egy nagyon jó hír. De azt tapasztalom, hogy sokszor én is elfelejtettem, amikor jött a támadás, akkor mintha nem is hallottam volna soha erről, hogy ellene kell állni. Mintha nem is olvastam volna a Bibliába ezt. Mintha nem is létezne ez. Pedig igaz. Jön az ördög, támad, de amikor észbe kapunk, akkor azt mondjuk neki, távozz sátán, mert semmi között hozzám. Én az Úr Jézus megváltott gyermeke vagyok. És a mi kéréseinket úgy feltárni imában Isten elé, mint akinek tudjuk, hogy Isten tudja az oltalmat adni, a segítséget. Ne panasszal, hogy már megint ért ez a dolog, megint engem, hanem hálaadással. Hallottam egy mindenki által úgy ismerték egy lelkipásztort, hogy az mindig mindenért hálát ad. És a hívek nem nagyon tudtak rajta eligazodni, mondták, ennek az embernek soha semmi gondja nincs, és egyszer még akkor abban az időben biciklivel ment a gyülekezetbe, és nagy zuhéj eső volt, bőrigázva érkezett meg. Na, a hívek súgtak össze, na most mit fog mondani a pásztorunk? És a testvér alázatosan odaállt, és azt mondja, Uram, hálát adok, hogy nincs mindig ilyen nagy eső. Na még ilyen. Lehet hálát adni azért, hogy nincs mindig olyan rossz helyzet, mint éppen amiben most vagyok. Igen. Igen. Lehet hálát adni azért, hogy nem vagyok kórházi ágyon fekvő. Vagy nem vagyok olyan tehetetlen, hogy nem tudok felkelni. Igen. De jön az ördög, és azt mondja, te egy nyomorult ember vagy, nézd meg, család terhére, a társadalom terhére, és te panaszkodj. Nem, mondjad azt, hogy távozz sátán. Ha nem lesz erő ajkamon, dicsérni fog majd a sóhajom. Na ez egy jó lelki állapot. Nem arra nézve csak pont, ami most ér. Ha Isten keze valamiért megérint, szent kezed, ha érint, már elég, csak szólj egy szót, Uram. És lehet, hogy most épp betegséggel látogat. Lehet, hogy most épp egy sikertelen vizsga után vagy. Ne búsulj, ha az Úr meg akar gyógyítani, neki van hatalma erre. És ha úgy akarja, a következő vizsga sikeres lesz. Ha ő azt szeretné, hogy ezáltal tanítson valamire, akkor ő ezt meg tudja tenni. Te mondd el hálaadással a te kérésedet Istennek. Valahol azt olvastam, hogy ez azt jelenti, hálaadással feltárni kéréseinket, hogy úgy megköszönni Istennek a még meg nem kapott dolgokat, mintha azokat már birtokolnánk. Megjegyezték a testvérek? Uram, hálát adok ezért vagy azért a dologért. Én még nem látom, nem tudom, de nálad már biztos kész van. Hallgattam egy rövid prédikációt a héten, és úgy megfogott egy testvér, mondta el, egy megtörtént esetet, mikor egy hívő özvegyasszony nagyon leszegényedett, és alig volt betevő falat, és jött Isten elé, és hálaadással, könyörögve kérte, hogy Uram, én nem tudom, hogy mi lesz velem, most már látod, hogy alig van valamim, de én hiszem, hogy te meg tudod oldani, te meg tudsz segíteni, kérlek, rendeld ki azt, amire szükségem van. És nem sok időre rá, nagy meglepetésére, amikor kinyitja az ajtót, csomó finom falatok odatéve az ajtóba, a szatyrokba, és a mama örömébe szedte befele, és hangosan mondta, hála neked, Uram, köszönöm, én mindig is tudtam, hogy te ima meghallgató Isten vagy. És közben szemből figyelte valaki, és jött a szomszéd, és mondta, ho-ho, mama, tévedsz, ezt én adtam, nem az Isten. Ó, én hálát adok, hogy Isten még téged is fel tudott használni arra, hogy a te hitetlenséged ellenére általad jól lakasson engem, és a mama hálaadással bement, és majd jól lakott. Értitek, testvéreim? Nem kell elcsüggeszten az, hogy a sátán dolgokkal le akarja csüggeszteni az órunkat, hogy ne örüljél, mert nem. Az, aki hálát ad, Isten meg tudja teríteni az asztalt, ha kell, a sivatagban, vagy a halál árnyékának völgyében sem kell félni a gonosztól, mondja Dávid a Zsoltáros, mert te velem vagy. Asztal terítesz nékem az én ellenségeim előtt. Elárasztod felem olajjal, csordultig a pohara. Még több van benne, mint az én vizes poharamban. Tele van. Áldások áldásokra. Hogy fogom én tudni még jobban élvezni az áldásokat? Nem a szűk szavú leszek, és hát tudtam, hogy ilyen gazdag atyám van, és kösz. Nem, hanem Uram, hála neked. Áldva legyen a te neved, és köszönöm, hogy te még azt is, amit most még szükségként élek meg, vagy hiányként, áldott legyen a te neved. Lehet, hogy ezt nem is kell megkapja. De te, ha úgy akarod, te meg tudod adni. És ilyen lelkülettel, ilyen gondoskodással, ilyen gondolkozással Isten előtt kitárhatjuk a mi kéréseinket, hálaadással. De vigyázzunk, ne aggódjunk. Mert azt mondja az ige, egy aggódásával senki sem tudta megnövelni az ő termetét egy arasszal, vagy valamit megváltoztatni, nem. Az nem segít semmit. De ha hálát adunk, akkor valaki azt mondta, hogy a hálaadás az aggódásnak a legjobb ellenszere, a gyógyszere. Ha te nem szeretnél aggódni, szorongani, félni, akkor kezdjél hálát adni. És Isten megnyitja a szemedet. Kezdhetné megint előről. Megnyitja a szemedet, hogy miért örülhetsz, mennyi mindened van. Már nem azt fogod látni, amit nincs, hanem azokért fogsz tudni hálát adni, amit eddig észre se vettél, de van neked, és Istent fogod áldani. És ez változtatja az életünket, a viselkedésünket. Alázatban tart, szelítségben, de ugyanakkor az aggódás helyett megtölt hálaadással. És végül azzal fejeződött be ez a felolvasott szakasz, hogy mindezeknek, ha mi örülünk, ha szeliden, alázatosan élünk, és hálát adunk Istennek, mindezeknek az lesz az eredménye, hogy békességben fogunk tudni élni. Mert az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, mit fog tenni? Meg fogja őrizni a szívünket és a gondolatainkat Krisztus Jézusban. Nem engedi a szívünket, hogy megkeseredjen, hanem odafordítja a tekintetünket, olyan jó dolgokat láttat velünk Isten, láttat velünk jó napokat, és mi elkezdjük áldani. Uram, te csodálatos vagy. Sokszor el szoktam mondani a feleségemnek, és még csak úgy Isten vezette egymás felé az útjainkat, érdeklődött ő is, hogy hogy vagyok, mint vagyok, mik a helyzeteim, mi van körülöttem, mondom, nem tudom, túl sokat nem akarok ígérni, ugye 4 gyerekünk van, elég sokat vállalt, hogy felvállalt mindnyájunkat. Mondom, én csak egyet tudok mondani neked, és ígérni. Engem nagyon szeret az Isten. És ha te mellém állsz, te is az áldásokból részesülsz. És ezt tapasztaljuk ma is. Isten engem nagyon szeret, azáltal is, hogy őt rendelte nekem segítőtársul, és most együtt tudunk örülni annak a sok jónak, amivel Isten eddig is áldott, és ezután még több áldást kapunk. És ez mire kötelez engem? Hát hálaadás, öröm, boldog ember vagyok, és boldog ember az, kezdjétek az első Zsoltárt, és olvassátok a többit, aki az Úrban bízik, mert Isten megáld. De az Isten békessége az, ami igazán örömre tud bennünket deríteni. Az öröm, szelítség, imádkozó lelkület, ezeket mind-mind az Isten békessége tudja elhozni, kialakítani a mi szívünkkel. Azért lehet egy embernek békessége, mert Istennel szoros kapcsolatban van. Emlékszem, amikor az előző feleségemet, Enikőt, aki már az Úrnál van, mielőtt vitték volna a műtőbe, ott ültem az ágyánál, és beszélgettünk, és kérdeztem tőle, hogy félsz, drágám? Hát nem félek, nyugodt vagyok. Azt mondja, talán nem sokára jött az altató orvos, és azt mondja, na, hogy állunk? Tetszik-e félni? Azt mondja a feleségem, én nem félek. Én tudom, az Úr kezébe az életem. Na, majd meglátjuk. És kezdi venni a vérnyomásmérőt, és méri, hogy alig volt 110, ha valamennyi. Maga tényleg nem fél. Hát mondtam én doktorról, én nem félek. És úgy jó volt hallani azt, hogy még a doktor is felfigyelt, hogy nem fél. Mert aki fél, annak a pulzusa nagyokat ver. Nyugtalan. És ja, Istenem, mi lesz velem? De hadd fejezzem be azzal, hogy egy nagyon híres és gazdag ember, egy bizonyos Spafford nevű üzletember Amerikában élt, és egy idő után a jól menő üzlet csődbe ment, és elvesztett mindenét, ami volt addig, de mivel támogattak egy Biblia társulatot, egy missziós szervezetet Angliában, úgy döntött, hogy egy időre elhagyják Amerikát, és elutaznak Angliába. Valami az utolsó percekben ott közbejött, és végül nem tudott elutazni a hajóval, megvette a hajójegyet, és feltette a feleségét és a 4 gyermeküket a S. Douvril hajóra, ha jól mondom a nevét, valami francia hajóra, ami azon az úton épp, hogy elsüllyedt az óceán közepében. És a felesége írt egy sürgőn neki, és annyit tudott írni, hogy megmenekültem, de csak egyedül. A 4 gyermekük oda veszett. És ez a bizonyos Spafford nevű gazdag ember egyből nem csak hogy anyagi csődben, hanem család nélkül, csak a felesége maradt életben. Amikor ment ott végig az óceánon, ahol mondták, hogy körülbelül itt süllyedt el a hajó, ott veszítették életüket gyermekei, akkor fogalmazódott meg benne az a nagyon szép ének, hogy ha Isten békéje lakja szívemet, úgy dúlhat vihar ellene, nagy hittel szívem zengi az éneket, az Úrban jó nekem. Testvéreim, adjon az Úr nektek is, nekem is, vagy még inkább legyek önző, nekem is, nektek is, olyan békességet, olyan szeretetet, olyan szelídséget, hogy az ragyogjon rajtunk. Legyetek, testvéreim, olyanok, mint Mózes, mikor lejött a hegyről, hogy lepel kellett az arcára. Ha kórházba mentek, értettem, vagy két testvérnő, ott is ragyogjon az arcotok. Ha az utcára megyünk, ott is lássák rajtunk, hogy mi Isten békességét hordozzuk a szívünkben. Nem megjátszani kell magunkat, hanem hittel zengje ez éneket a szívünk, hogy nekünk van egy gazdag atyánk, szerető atyánk. Van egy drága megváltónk, aki Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz. És mi egy olyan Istenben hiszünk, aki jobb vallomása szerint én is, te is tudhatod, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Adja az Úr meg ezt kegyelméből, és töltse be az ő örömével, békességével, szeretetével a mi életünket. Én ezt kívánom szívemből. Amen.